Pünkösd hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész.
Ütköző. A Kossuth Rádió Vita műsora.
Az új kormány legsürgetőbb ügye az aszályhelyzet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság központi koordinációt rendelt el, hogy a gazdák számára biztosított legyen az öntöző víz. Az Ópusztaszeren tartott legelső kormányülésen Magyar Péter miniszterelnök arról adott tájékoztatást, hogy a kormány azonnali beavatkozásként 2 milliárd forint felülről nyitott keretet biztosít, és Viszmajor álláspontot hirdet. Az új agrárminiszter Bóna Szabolcs szerint azonban a gazdák nem várhatják el, hogy csak az állami támogatásokkal vészeljék át a káreseményeket. A gazdáknak is kockázatot kell vállalniuk. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető szerkesztőjét.
Jó napot kívánok!
És itt van velünk telefonon Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános ügyekért felelős alelnöke is. Köszöntöm, Katalin!
Üdvözlöm a rakét és a kedves hallgatókat is.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát kezdjük az asztályhelyzettel, és hát egyáltalán nem fényes vagy rózsás a helyzet, de azért ez a hétvégi időjárás, ez kedvezette egy picit, vagy javított-e ezen a képen? Kérdezem Katalintól.
Az elmúlt néhány napban tapasztalható esőzések nyilván fellélegzést jelentettek bizonyos területeken, de sajnos vannak olyan alföldi területek, ahol már most is azt látjuk, hogy komoly terméskieséssel számolnak a gazdálkodók. Ott az elmúlt néhány nap csapadéka nyilván segítség volt, de azért reálisan látva a képet, sajnos a várt eredményeket nem érjük el.
Mi ez a reális kép, amit így globálisan a magyarországi asszályhelyzet kapcsán tudna nekünk mondani?
Természetesen mindenki tapasztalja, látja, nem csak a gazdálkodók, hanem aki az Alföldön jár, hogy az elmúlt néhány év kimagasló aszályos időszaka az a mezőgazdasági termelésnek a változását generálja. Alkalmazkodni igyekeznek a gazdálkodók ehhez a kialakult helyzethez, viszont azért azt szeretném megjegyezni, hogy ma már több víz marad az országban, mint ami elfolyik. Ez a néhány elmúlt évnek a különböző öntözésfejlesztési és vízgazdálkodási pályázatokkal elnyert munkának köszönhető. A gazdálkodók, amikor csak tudnak, élnek a lehetőséggel, és igyekeznek megtartani, megőrizni a rendelkezésre álló csapadékot. Ugyanakkor azt is szeretném megjegyezni, hogy a 2022-es történelmi aszályhoz képest a tavalyi évben harmadannyi 550 ezer hektárnyi területre jelentettek be kárt a gazdálkodók, tehát azt látjuk, hogy az aszály itt van, sajnos meg kell tanulnunk együtt élni vele, de ezt nem jelenthetjük ki, hogy egy állandó, folyamatos, ugyanolyan típusú szárazság van jelen a területeken.
Nagyon örülök, hogy azt mondta, hogy történtek előrelépések, mégpedig azért, mert Magyar Péter miniszterelnök rendszeresen azt állítja, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem történt jelentős előrelépés a magyar vízügy és az asszálykezelés területén. De hát azért a beruházási adatok egészen mást mutatnak, akár az árvízvédelem, akár az öntözés, akár a víz megtartás területén, hogy látja ezt Szalai Szilárd.
Ugye a 2010 utáni időszaknak a, nem csak az agrárvilágban, de úgy általában a lakossági megélésben is az árvíz veszélye az egy rendszeres velejárója volt, amelynek a kezelése az folyamatosan az elmúlt 16 évben egyre szűkebb mederbe került, már mint az árvízeknek a kialakulásának a lehetősége, és ebből következően azért azok a nagy árvizek már az elmúlt időszakban elmaradtak, amelyek mondjuk a 2000-es évek végét vagy 2010-es évek elejét jellemezték. Ez nyilván ennek a védelmi beruházásoknak köszönhető. Én egy másik oldalról közelíteném meg Magyar Péternek az állítását, a konkrétan az aszályra és a víz megtartással kapcsolatos kérdésekre ugyanis. A Tiszapártnak az agrár politikájában felbukkant az a motivum, miszerint az Európai Uniós finanszírozás, Európai Uniós Strohschneider jelentés által felvázolt új finanszírozási formát, tehát egy ilyen hozam alapú és nem terület alapú támogatási formát támogatnának a jövőben. Ugye Magyar Péter is efelé tett lépéseket még az Agribizottságban 2024 októberében, amikor felszólalt ennek a jelentésnek az ismertetése közben, és tulajdonképpen emellett az új formátum mellett foglalt állást, amelynek ugye a lényege az, hogy a magyar gazdák nagy valószínűség szerint kisebb részesedést kapnának az uniós agrártámogatásokból. Ugye erre mondta az Bóna Szabolcs, hogy az új agrárminiszter, hogy hát nekik is kockázatot kell vállalniuk, és ezzel kell kivenniük a részüket egy ilyen kapitalista agrárvilágba, vagy az ő elképzelésük szerint egy szabadpiacos agrárvilágba. Csak ugye ezzel az a probléma, hogy amit itt az imént is hallhattunk, például ezek a vízmegtartási beruházások, ezek nem értékesíthetők terményformátumban. Tehát ez valahol költségként megjelenik a gazdálkodóknak. Ezt a költséget pedig valamilyen módon ki kell termelni áremelkedésben, tehát hogyha a gazdálkodó a saját pénzéből ruház be ezekre is, nem támogatásból, akkor az eladott árun kell azt a haszonkulcsot megszerezni, amit ugye ráadásul sokszor a nagy multicégek nyomnak lefelé mesterségesen, tehát ez nem is feltétlenül járható út, de ha járható út, akkor is ugye nyilvánvalóan élelmiszerinflációban realizálódik. Ha pedig a másik irányból nézzük, akkor nettó veszteséget termelnek a gazdák, tehát a megélhetésük kerül veszélybe, ha nem kapják meg azokat a támogatásokat, például vízmegtartási beruházásokra, amelyek de szükség lenne nyilván az aszályhelyzetnek a felszámolását. Tehát Magyar Péter és Bóna Szabolcs érvelése azzal kapcsolatban, hogy az agráriumnak kell kockázatot vállalnia, ez mondjuk bármilyen másik iparágban valószínűleg akár még egy észszerű érvelés is lehetne, csak pont az agráriumban nem, ami ugye egyrészt az élelmiszerárakat jelentősen befolyásolja, másrészt meg azért, hogyha az agrárium nem marad meg, akkor sokkal nagyobb a probléma, mint hogy olcsó vagy drága-e az étel, hanem az, hogy nincsen élelmiszer, amit megtermelünk.
Talán nem véletlen az sem, hogy nemzet stratégiai kérdésként tekintett az előző kormány az agráriumra. A kérdés az, hogy az új kormányzat is ezt tovább viszi, de ha már itt a veszteségekről beszélünk, azért egy ilyen aszályhelyzetben, amikor emelkednek ugye az üzemanyagárak, akkor a fuvarozóknak a veszteségei azok egyik napról a másikra keletkeznek. De amikor a mezőgazdaságról beszélünk, akkor hogy látja azt Süle Katalin? Ott azért ezeket a károkat nem lehet egyik pillanatról a másikra úgy felmérni, és van olyan, hogy hát mondhatjuk azt, hogy egy egész évi munka az, ami tönkre megy egy fagykár esetén, vagy egy aszályos időjárás esetén. Mennyire vannak kiszolgáltatva a magyar gazdálkodók az ilyen helyzeteknek?
Ha megengedi a válaszomban, én egy kicsit visszább lépnék. Az első nap, amikor valaki egy agrár oktatási intézménybe bekerül hallgatóként, az első, amit az előadóktól megtanulhatunk, én magam is agrármérnök révén, a saját tapasztalatból is mondom, a mezőgazdaság kitettsége. Ez tény. Innen indulunk, megtanuljuk mi termelők, hogy mi egy olyan életformát választottunk, ami minden nap küzd az elemekkel, és igyekszünk a lehető legjobb, legeredményesebb, legkörnyezetkímélőbb gazdálkodást folytatni annak érdekében, hogy eredményünk legyen, és az eredmény egyrészt nekünk a gazdasági fenntarthatóságot jelenti, másrészt pedig a társadalomnak az élelmiszer alapanyag ellátását. Tehát én azt gondolom, hogy innen kellene kiindulnunk, amikor a kockázatvállalásról beszélünk. A mindennapok részét képezi bármely mezőgazdasági szakterületen a kockázatoknak az alkalmazásához való hozzájárulás. Tehát a lényeg az, hogy nekünk ez nem egy új információ, hogy a gazdáknak is kockázatot, felelősséget kell vállalni, hiszen mi ebben élünk. Ugyanakkor azt azért szeretném jelezni, hogy az elmúlt években a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara több fontos lépést tett, kifejezetten az öntözésfejlesztés és a vízgazdálkodás területén, Például szeretném hangsúlyozni, hogy azonosítottuk azokat a vízkínálat mentén lévő termelői vízigényeket és öntözésfejlesztést akadályozó tényezőket, amely alapjául szolgálhatnak a további intézkedéseknek. Tehát van információ a tekintetben, hogyha most csak az aszályos problémánál maradunk, hogy milyen lehetőségek vannak. Mindez pedig úgy történt, hogy egy felmérést végeztünk annak érdekében, hogy a vizet hogyan tudjuk megtartani, és a gazdálkodók körében. Tehát mi megkérdeztük a gazdálkodókat, akiknek ezzel együtt kell élni, akiknek ebben a környezetben kell gazdálkodniuk, és eredményt, élelmiszert előállítani, és az jött eredményül vissza, hogy a gazdálkodók fele hajlandó a terület hasznosítását megváltoztatni. Tehát azt gondolom, hogy amikor a felelősség és a kockázatvállalásról van szó, akkor ez a mondat igazolja azt, hogy a gazdálkodók tudatosan és előrelátóan gondolkodnak, hiszen a saját területeik megváltoztatásával is hajlandóak ahhoz hozzájárulni, hogy minél több vizet, minél több csapadékot meg tudjanak tartani.
Azért a gazdálkodókra nem lehet rásütni azt, hogy ne tennének a mindenképpen eleget annak, például, hogy egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalunkra, hiszen a Brüsszelből jött, hát mondhatjuk úgy, hogy diktátumnak is, vagy amit a mezőgazdaságra rá kényszerítettek, ami pozitívum, hiszen ezért tudunk az Európai Unióban biztonságos élelmiszereket fogyasztani. Azelőtt ők fejet hajtanak, és eszerint végzik a munkájukat. De ugye itt arról beszéltünk, hogy ezt az Orbán kormány stratégiai ágazatként kezelte, ami azt jelentette, hogy nem az volt a cél, hogy minél nagyobb egyéni kockázatot kelljen vállalni a mezőgazdaságba vagy az agráriumba, hanem az is cél, hogy az állam lehetőleg segítő kezet nyújtson. Na most, amikor Bóna azt mondja, hogy erre nincs akkor a szükség, akkor ez egybevág például Kapitány Istvánnak azon szavaival, hogy az állami beavatkozásokra nem biztos, hogy olyan mértékben van szükség.
Ez egy nagyon messzire vezető kérdés. A rövid válasz az igen. Tehát ez egyértelműen ugyanannak a szemléletnek, annak a gazdaságpolitikai szemléletnek egy más szektorban való leképeződése, csak azzal a különbséggel, hogy azért, tehát tényleg ez egy nagyon más szektor, mint mondjuk, nem tudom, mondjuk egy ipari termelés, tehát itt nem negyedévek vannak, nem lehet negyedévente új termést előállítani, hanem ha egyszer valami történik, akkor az az egész éves hozamra kihatással van, ha elfogy a termény, akkor utána nincsen tovább, majd jövőre esetleg újra lehet próbálkozni, tehát ez nem egy olyan, hogy majd a harmadik negyed évben kijavítjuk a számokat. Ez egy kicsit másabb történet. És ugye, amit viszont látunk, az az, hogy egy ilyen szélsőséges nyílt piac felé való eltolódást vetített elő Bóna Szabolcs a miniszteri meghallgatásán, hiszen ő már pedzegette a földtörvényeknek a fellazítását is, hogy nem feltétlenül lenne olyan szigorú szabályokhoz kötött a földvásárlás, mint amilyen jelenleg, hogy csak gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítve az vásárolt földet, aki meg is tudja művelni. Ráadásul ugye a külföldieknek a földszerzése is elég erősen korlátozott Magyarországon, stb. Tehát ha mondjuk adott esetben ezt megnyitjuk a külföldi nagyváltok előtt, mindezzel párhuzamosan az ukrán terményeket beengedjük az Európai Uniós piacra. Ezzel szintén párhuzamosan a Mercosur megállapodások végrehajtása elindul, és az Európai Unió kereskedelmi láncába bekerülnek azok a dél-amerikai termékek, amelyek azért messze nem az európai sztenderdek alapján kerülnek előállításra, és ez nyilván árnyomást helyez az európai gazdálkodókra. Ezeket a külső és belső hatásokat együttesen érzékeljük, illetve csatornázzuk be az agráriumba, akkor nem kell agrárszakembernek lenni ahhoz, hogy láthatóvá váljon, hogy előbb-utóbb egyfajta nagyipari átalakulás fog végbe menni ebben a szektorban is, amelynek a végén nyilvánvalóan egy silányabb értéklánc fog kialakulni, mert ugye azért azt lássuk be, hogyha már itt a szigorú élelmiszerbiztonsági előírásokról, meg a termelési előírásokról beszéltünk, ha amúgy is itt van a dél-amerikai piac, meg az ukrán piac is, az európai piacon, amelynek teljesen más szabályozás vonatkozik. Miért lenne észszerű és életszerű az Európai Unión belül ugyanazokat a szigorú minőségbiztosítási irányelveket előírni. Mi akadályozza meg a bizottságot, meg az Európai Parlamentet abban, hogy ezen módos változtasson, és egyébként egy teljesen más irányú agráriumot honosítson meg az Európai Unióban, amely nyilván sokkal silányabb termeléssel működik majd a jövőben.
És hogyha már a Mercosur megállapodást említette Szalai Szilárd, azért érdemes arról is beszélni, hogy május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek. Köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Tehát több mint 20 olyan agrártermék volt, amit eddig nem lehetett behozni, ugye búza, kukorica, napraforgó mag, repcemag. Most, hogy ez megváltozott, és itt van az aszályos helyzet, mennyire nehezíti ez meg az agráriumnak, a gazdálkodóknak a helyzetét? Kérdezem Katalint.
Hogyha megengedi, mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, egy mondattal hadd reagáljak a Szilárd által elmondottakra. Sokkal nagyobb a veszély a tekintetben, hogy hogyan fog működni a magyar mezőgazdaság. Itt van egy gazdálkodási kultúra. Vannak kialakult családi gazdasági üzemméretek, vannak a kisebb gazdaságoktól, az egész nagy gazdaságokig nagyon eredményesen, jól prosperáló, úgynevezett diversifikált gazdaságok is. De alapvetően a magyar gazdálkodásnak, a mezőgazdaságnak az alapját és családi gazdaságok adják. Ha tetszik valakinek, hanem ezt ki kell mondanunk, ugyanis a magyar mezőgazdaság a szó legnemesebb értelmébe vett tudatos paraszti gazdálkodás, az innen gyökerezik. Mi tiszteljük a hagyományainkat, és tudatosan haladunk egy kiszámítható jövő felé. De ezt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a magyar agrárgazdálkodásnak a szerves részét, azt nem a különböző piaci elveken működő és egyéb ipari létesítményekben lehet, hogy jó gazdasági modellként abszolválható nagyüzemi struktúra adja. Hogyha ennyit lehetne az előzőhöz hozzátennem, ezt mindenképp szerettem volna elmondani. Ami pedig a piaci lehetőségeket érinti, nem véletlenül emelték fel a hangjukat a gazdálkodók több ízben is a tekintetben, hogy szeretnénk megvédeni a magyar piacainkat. És határozottan a magyar piacokat, tudva mindezt úgy, hogy egy Európai Unió gazdasági közösségének a része vagyunk. Ebbe a belső piacra, az unió belső piacára termelünk, ugyanakkor miért lehetünk büszkék arra, hogy kiváló minőségű, magas hozzáadott értékű termékeket állítunk elő a magyar piacon. Az aszály kérdés és a különböző környezeti hatások nyilván az Európai Unió más országait is sújtják, mindenki a saját maga lehetőségeihez mérten igyekszik kezelni ezt a problémát. De azt nem lehet elvárni senkitől sem, hogy ugyan befizeti a kárenyhítési alapot, van egy viszmajor helyzet, és akkor azt kapjuk válaszul, hogy többet és jobban kellene a felelősséget és a kötelezettséget vállalni, miközben a gazdasági oldalról meg a nyakába zúdítják a termelőknek azt a nem várt és egyáltalán kiszámíthatatlan jövőt. És ugye ezért tartottam fontosnak az előbbit elmondani, hogy tudatosan haladunk egy kiszámítható jövő felé. De azzal, hogy ki tudja, hogy hogyan előállított, milyen módszerekkel előállított, milyen beltartalmi értékkel kerülnek az unió piacára, oda, ahova mi is termelünk, azok a termékek, az sokkal több kérdést vet fel, mint az, hogy a magyar gazdálkodóknak a jövőképe és a jövőbeli lehetőségei hogyan alakulnak, hiszen lássuk be, ez egy össztársadalmi kérdés, és ennek nagyon komoly, nem csak agrárgazdasági, hanem társadalomgazdasági kérdései is vannak.
És akkor itt rögtön egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a veszélyhelyzet lejártával az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg. Hát az ukrán termékekre való behozatali tilalom nincs ezek között. És mégis, mintha erről olyan keveset beszélnénk. Milyen jövőképet mutat ez?
Nincs, hát ugye Bóna Szabolcs a miniszteri meghallgatásán kifejezetten arról beszélt, hogy az ukrán termékeket nem tiltani kell, hanem meg kell tanulni versenyezni velük, jelentsen ez bármit egyébként a minisztertől, ami egyébként számomra nagyon furcsa, egy szaktárca minisztere arról beszél, hogy az ő tárcájához tartozó tulajdonképpen teljes portfóliónak meg kell hajolnia egy másik ország export termékei előtt. Tehát ha lefordítjuk, Bóna Szabolcs tulajdonképpen erről beszélt, most egy másik tárcára lefordítva, ez olyan, mintha az igazságügyi miniszter azt mondaná, hogy az Európai Uniós jog mindenben előre valóbb, mint a Magyarország jog. Egészen abszurd az egész helyzet. De mégis ez úgy tűnik, hogy kormányzati szinten, hát ha nem is tud működni, de legalábbis elkezdi a működését ez a fajta kormányzati szemlélet. Most ugye itt, ahogyan az imént már beszéltünk róla, valóban ugye ez nem csak az ukrán termékbeáramlás, meg a dél-amerikai termékbeáramlás, ez nem csak Magyarországot érinti, hanem a teljes európai piacot, és nekem egy kicsit az az érzésem ezzel az Európai Uniós agrárpolitikával kapcsolatban, meg ezzel a kereskedelmi politikával kapcsolatban, hogy mintha a teljes Európai Uniós agráriumot autógyártásra szeretné cserélni az Európai Bizottság. Tehát vannak nekünk nehézipari termékeink, amelyeket elcserélünk az itt-ott meg ilyen-olyan módon megtermelt silány minőségű innen-onnan behozott agráripari termékekért cserébe, amelyet aztán majd utána a mi piacunkon, tehát az Európai Uniós piacon majd értékesítünk az Európai Uniós állampolgároknak. Én azt hiszem, hogy ha egy személyes megjegyzést hozzáteltek az európai embereknek, azért első körben fontosabb lenne a saját táplálkozásuk minősége, meg az egészségüknek a kérdése, mint egyes német nagy autóipari vállalatok profitrátája, de úgy tűnik, hogy ez jelenleg az európai embereket képviselő szervezeteknél és egyes tagállami kormányzatoknál nem ennyire élvez prioritást. És ugye ennek a másik rétege pedig az, hogy a magyar gazdálkodókkal és a magyar agráriummal, amely egyébként egy hatalmas és valóban családi kollektívákra épülő rendszer, rengeteg embernek a megélhetését is jelenti, mi lesz ezzel az iparággal, mi lesz az ebből élőkkel, mi lesz az ebből élők által foglalkoztatottakkal, azokkal a családokkal, amelyeknek ez az életét jelenti. Én azért ezt egy nagyon sötét jövőnek látnám, hogyha a jelenlegi kis gazdálkodókra épülő agrármodellt egy ilyen hasonló multinacionális ipari modellre cserélnénk, mint mondjuk Ukrajnában. Emlékezünk vissza Zelenszky elnök megválasztása után az egyik első intézkedés, az például az ottani földtörvény föllazítása volt, amelynek a rövid távú következménye az lett, hogy az ország teljes területének egy harmadát kitevő mennyiségű termőföldet azonnal három nagy amerikai multinacionális vállalat vásárolta fel. Tehát azért ez egy nagyon sötét jövőt vázol fel a magyar agrárium elé, és ugye ott is azért ne felejtsük el, hogy mi volt ehhez a rendelkezéshez a hivatkozása, a rossz költségvetési számok, nemzetközi támogatás szükségessége, nyugati integráció megindítása. Én ezeket a gondolatokat már hallottam magyar politikai erőtől, nemrég volt éppen a miniszteri meghallgatásuk, meg a kormányfői beiktatásuk ezeknek az embereknek.
Nagyon rossz így, hogy Süle Katalina arcán nem látom, hogy szeretne reagálni bármire is, amit Szilárd mondott, úgyhogy így először felteszem a kérdést.
Köszönöm szépen, abszolút egyetértek Szilárddal, és ugyanakkor bízom benne, hogy megértő fülekre talál az a gondolat, amit most Szilárd elmondott, az nem lehet egy kiszámítható magyar mezőgazdasági és agrárgazdasági jövő, hogyha a jelenleg jól működő családi gazdasági szegmást megpróbáljuk piacvezérelt, akár nem is feltétlenül multinacionális, de egy klasszikus piacvezérelt gondolkodásmódá átváltoztatni, mert a magyar mezőgazdaságnak nem csak a hagyománya, a történeti idő áttekintése az, ami példaértékű, hanem az a termék, amit mi előállítunk, az méltán állja meg a helyét az európai piacon, legyen az elsődleges termék, vagy feldolgozott termék. A kérdés az, hogy nyilván megkapjuk, hogy kevés a feldolgozott termék, hát meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy több feldolgozott terméket tudjunk értékesíteni, és várjuk a kormányzat ezen irányú információit, hogy ahogy az előbb is mondtam, és nem tudom elégszer ismételni, hogy a magyar agrártermelők igenis egy kiszámítható jövő felé tartanak, és szeretnék a kiváló minőségű magyar élelmiszert a magyar piacokon, a magyar emberek egészsége érdekében előállítani. Ehhez kell megteremteni azt a lehetőséget, nem megszakítva a korábbi lehetőségeket, hiszen az elmúlt néhány évben látható emelkedési pályán volt a magyar agrárium a tekintetben, hogy lehetősége akinek volt és tudott élni, beruházásokkal, a diverzifikációval, a többlábon állással, egész kisméretű gazdaságok is el tudták azt érni, hogy adott esetben a klímaváltozás negatív hatásait egy diverzifikált termékelőállítással ki tudja védeni.
Jó, jó úton halad a magyar mezőgazdaság. Ezt azért láthattuk az elmúlt 16 évben is. De azért hányszor hívtuk fel a figyelmet, amióta energiaválság van, arra, hogy az energiaválság az a műtrágya árakat is befolyásolni fogja, nem csak az üzemanyag árakat. A mezőgazdasági termelés az műtrágya nélkül elképzelhetetlen. Most erre többször felhívták a szakemberek a figyelmet, mégis most azt látjuk, hogy agrár érdekképviseleti szervezetek tüntetnek ma Strasbourgban, mégpedig azért, mert az Európai Bizottság bár a mai napon bemutatja azt a műtrágya akciótervet, amelyet itt a válság kirobbanása óta sikerült nekik összetenni, de a szakértők már azt látják, hogy ez nem lesz elegendő. Valami változás kellene most már ott Brüsszelben is.
Ugye itt megint a legegyszerűbb orvoslása az Európai Uniós gazdaság problémáinak, hogy az átgondolatlan szankciós politikát mégiscsak át kéne gondolni, és valamilyen visszakozást kéne ebben tenni. Ugye olyan nem túl jelentéktelen országok, mint az Egyesült Államok például ezt meg tudta tenni, azt hiszem, hogy akkor az Európai Unió is képes lehet arra, hogy átgondolja akár az Oroszországgal szembeni szankciós politikáját, de általában a világkereskedelmi politikáját, mert hogy divatos szóval élve úgy látszik, hogy az európai gazdaság és politikai vezetés az elszigetelődött, és önmaga hatalmi arroganciájába zárkózva szigetelődött el, hiszen az amerikai partnerekkel szemben is egyre rosszabb feltételekkel kereskedett, Oroszországgal tulajdonképpen önszántából egyáltalán nem, Kínával hasonlóan arrogáns megegyezések alapján szintén nem. Mi maradt az öböl országok legfeljebb, amelyeket most éppen egy háború zár el gazdaságilag a kontinenstől. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogyha semmilyen formában nem érkezik se energiahordozó, se az energiahordozókból előállított egyéb termékek, abból akkor hogyan akar versenyképességet gyártani az Európai Unió, de én úgy érzem, hogy itt a gazdasági versenyképesség helyét az politikai vagy az ideológiai versenyképesség